Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkel tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, csak egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és fiamnak, ha azt megesszük, majd meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem, magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett annak az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztes bűnömre is megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Ezután háromszor rábolult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölélett. Ekkor illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba. Odaadta az anyjának, és ezt mondta illés. Nézd, él a fiad. Az asszony így felelt illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Kedves testvéreim, hadd mondjam nektek azt, hogy a történetek főszereplője hitem szerint Izrael élő és igaz Istene, aki mindent véghez visz ezekben a történetekben és ezekben az időkben, az ő eszköze illés próféta által. Ezért Istennel és illéssel együttesen foglalkozunk, nem szem elől tévesztve azt, hogy mégis Isten az, aki keresi az ő népét, az ő gyermekeit. Isten az, aki parancsol, aki által csodák történnek ebben az időben is. Ahhoz, hogy ennek az Istennek illés jó eszköze lehessen, illésnek magának is meg kellett próbáltatnia. Nagyon fontos dolog ez, hiszen azt gondoljuk, hogy az Isten felé, vagy az Isten által teljesített küldetésünk egy egyszerű küldetés. Isten szól, mi meg megcsináljuk, aztán el van boronálva. Jöhet az újabb feladat, vagy jöhet az a megbízás, amit újra megértünk. De azt látjuk, hogy Isten nem csak az ő népét formálja ebben az időszakban, hanem megpróbálja és formálja az ő emberét is. Az ő emberét is. Küldetésünk ebben a világban egy olyan küldetés, amelyben mi magunk is megpróbáltatunk. Mert nem lehetünk máshogyan Isten eszközei ebben a világban, csak megpróbált emberekként. Sokféleképpen szoktuk magyarázni ezt a két történetet, Illés történetéből, azt a szakaszt, amikor Isten parancsának engedve elmegy, és a Kérit patak mellett bujdosik, és ott Isten gondviselését élvezi, mert a hollók hordanak neki kenyeret és húst napjában többször is. Isten gondviselését élvezi abban is, hogy ott van a patak, amelyből ihat. Aztán ott a másik történet, a sareptai özvegynek a története, akitől Illés egy szívességet kér, és akinek a házában többszörösen is csoda történik. Az a csoda, hogy nem fogy el a lisztes fazékból az utolsó néhány gramnyi liszt, és az olajos korsóból sem fogy el az olaj, ez az egyik csoda, a másik csoda pedig a gyermeknek, a nagybeteg gyermeknek, vagy így is mondhatjuk, hogy az elhunyt gyermeknek a feltámadása, meggyógyulása. Azt gondolhatnánk, hogy ezekben a történésekben Illés a főszereplő, meg a sareptai özvegy, vagy a gyermek a főszereplő, de hadd beszéljek most úgy ezekről a történetekről, mint amelyekben Isten cselekszik méghozzá úgy, hogy megpróbálja az ő emberét, Illést. Hiszen mivel is indul el Illés a Kérit patakja mellé? Szereti a természetet? Egy kis kikapcsolódásra vágyik? Mi áll ennek a történetnek a hátterében? Természetvédőnek csapott föl Illés? Ott hagyja a nagy várost és elmegy, hogy kipróbálja ezt az életmódot? Azt gondolom, hogy fontos egy rövidke kis mondat, amit már tegnap is felolvastam. Illés azért megy a Kérit patakja mellé, mert így szólt hozzá az Úr. Így szólt hozzá az Úr. Amit itt Illés cselekszik, az gyakorlatilag az engedelmesség iskolájába tartozó feladat. Isten azt mondja neki, menj el innen a Kérit patakja mellé. Megjelöli Isten pontosan a helyet, és megjelöli azt is, hogy Illésről hogyan fogod gondoskodni, de nem jelöli meg azt, hogy ez meddig fog tartani, nem jelöl meg néhány más tényezőt sem, ami esetleg érdekes lehet, hol fogok aludni, hol fogok éjszakázni. Mégis ebben a helyzetben Illésnek a hite, Illés engedelmessége megpróbáltatik. Isten megszólít, megbíz. És hogy végre is tudjuk hajtani azt a feladatot, ami az ő megbízása számunkra, ehhez meg is próbál bennünket. Gyakori kísértése a hívő életünknek az, hogy mindjárt valami őrületesen nagy dolgot szeretnénk Istenért tenni. A megtérése után a legtöbb ember szívesen tesz bizonyságot, aztán jön egy olyan korszak, amikor úgy érezzük, hogy na ebből a dologból már kinőttünk, most már valami nagyobb feladatot kellene kapnunk, akkor az ember sokat gondolkozik, meg töpreng ezen, hogy mi lehetne valami nagy, látványos szolgálat, amit Isten ügyéért tehetnék, és aztán hadd beszéljek egy kicsit szomorú szívvel arról a harmadik fázisáról az életünknek, amelyben elcsendesedik a hívő ember, nem abban a bizonyos szent csendességben, hanem talán éppen a kudarcok utáni csendességben, és azt mondja, hogy jó lesz az én hívő életem így piánóban is csendesen is. Nem kell nekem nagy dolgokat tenni, bizonyságot se kell tenni, nagy szolgálatokat se kell vállalni. Elég az, hogyha én hallgatok az Úr szavára, a magam kis négyzetméterén megélem a magam hívő életét, és kész. Pedig azt gondolom, hogy Isten nem vonja vissza az ő megbízásait, pusztán föl akar bennünket készíteni, és meg akar bennünket próbálni olykor. És ezek a próbák nem állnak másból, mint abból, hogy Isten szól hozzánk, és vizsgázunk az engedelmességből. Vizsgázunk abból, hogy bízunk-e ő benne annyira, hogy nem átlátható dolgokban is ráhagyjuk a mi életünket. Ma azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk ezt, hogy olyan világban élünk, amely mindent ki akar számolni. A bizonytalan dolgok azok nagyon veszélyesek, amiknek nem látjuk a hátterét vagy a végét. Azokkal nem nagyon szeretünk foglalkozni. Azokat vagy könnyedén azt mondjuk, hogy na ez gyerekmese, ezzel nem foglalkozunk, vagy azt mondjuk, hogy ez legyen a tőzsdecápák ügye. Ők bevállalhatják, nekik sok van, kicsit buknak rajta, nem probléma. Mi szeretjük azokat a kompakt dolgokat, amelyeknek látjuk az elejét, látjuk a végét, pontosan ki van számítva minden egyes lépés, mi fog történni. Szeretjük azokat a programokat a számítógépen, amelyeket úgy fejlesztenek a fejlesztők, hogy nem baj, hogy te buta vagy ott a túloldalon, én majd végigvezetlek téged, nem kell semmit csinálnod, csak a kérdéseimre válaszolni. Erre van fejlesztve a világ. És mi sokszor így szeretnénk Istent is látni. Látni pontosan a kezdetektől a végéig mindent. Akkor kezdünk bele dolgokba, ha látjuk az elejétől fogva a végéig. Mi fog történni? Hogyan fog történni? De Illésnek is át kellett menni azon a próbán, amelyben őt Isten megpróbálta. Azt mondta, menj el Illés, nem mondok meg neked mindent, nem mondom meg, mennyi ideig tart az üdülésed ott a Kérit patak mellett, nem térek ki részletekre, egyszerűen azt mondom neked, menj. Menj el innen kelet felé. És a kérdés most nem az, hogy ott mi lesz, nem az, hogy mikor fog véget érni, az igazi nagy kérdés az Illés, hogy te engedsz-e nekem. Hogy te engedsz-e nekem. És ma is ez a nagy kérdés, testvérek, azt gondolom, hogy engedünk-e az Úrnak. Ez az egyetlen és nagy kérdés, hogy hiszünk-e Isten szavának, és engedünk-e az ő szavának. Mert nézzétek, Illés elmegy, és jönnek a hollók, hozzák neki az ennivalót, ott a patak, amely csörgedezik, de egyszer csak kiszárad a patak, mert nem volt eső az országban. Illés is megérthette azt újra, hogy amit Akháb királynak mondott korábban, az a jövendőlés, az a profécia igenis beteljesülő félben van. Egy darabig még működtek a dolgok, nem volt eső, jöttek a vizek a forrásból, meg innen-onnan, de Illés is megtudta ott a Kérit patak mellett, hogy az Isten szava nem a levegőbe elhangzott szó volt, hanem tényleg nincs eső az országban. Nem csak ott nincs, hanem máshol sincsen eső. És Isten szava beteljesülőben van. Nem lesz eső ebben az országban addig, amíg én újra nem szólok. Ezt mondta Illés Akhábnak korábban. És most ő maga is érzékelti, nincs eső. Igen ám, de ezzel az ő életfeltételei is igencsak kérdésessé válnak ott a Kérit patak mellett. Hát ha nincs eső és nincs víz, akkor ez engem is érint. Ha Illés nem lenne próba alatt levő ember, és ebben a próbában jól vizsgázó ember, akkor most kétségbe esne, szaladna Egyiptomba, szaladna nyugatra, vagy akárhova, mondjuk nyugatra, most a tenger van, szaladna keletre, vagy akárhova, északra, vizet keresni, de nem teszi ezt Illés, hanem vár. Mert azt mondta neki Isten, hogy menj oda a Kérit patakjához, ő most vár. És aztán jön Istennek egy újabb szava, egy újabb igéje, amely így szól hozzá, menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába Illés. Ez a következő napirendi pont a szolgálatodba és az életedbe. Menj el! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Illés, mindent elkészítettem. Újabb vizsga. Megteszed-e, amit neked mondok? Lehetne sok kérdésed. Miért pont Szidónba? Miért pont Sareptába? Miért pont egy öreg asszonyhoz? Nem lehetne valami gazdagabb emberhez? Illés nem kérdez, hanem jól vizsgázik újra. Megérti az Úr szavát, elindul, meg is találja az özvegyasszonyt, meg is találja a gondviselést, amit számára Isten ígért. Kérdezhetnénk, hogy miért van erre szükség? Miért van arra szükség, hogy Illést Isten eképpen próbálgassa és vizsgáztassa? Azért van rá szükség, mert Illés Istentől még nehezebb feladatokat fog kapni. Olyan feladatokat, amelyekben nem lehet felkészületlenül megállni. Olyan harctérre küldi őt Isten, ahol az embernek föl kell szerelkeznie mindenféle harci eszközzel. Nem lehet a csatatérre kimenni fürdő nadrágba, mert az a beachre való felszerelés. A csatatérre föl kell öltözködni, és a csatatérre úgy lehet kimenni, hogyha az ember megtanul bánni azoknak az eszközöknek a sokaságával, amelyekkel a csatatéren küzdeni lehet. Hát az a csatatér, amelyre Isten kiküldi Illést, az a csatatér az egyik legnagyobb eszköz igényli ebben a helyzetben és ebben az időszakban, ez pedig az Istenben való feltétlen bizalmat. Nem az a kérdés, hogy Illés majd ott kit hogy fog elintézni, majd fogunk erről beszélni, hanem az a kérdés, hogy Isten felé milyen bizalommal van. És ő neki erre kell most fölkészülni, mert Isten olyan dolgokba fogja belevezetni Illést, ami ellene mond a józanésznek. És csak egyetlen egy érv és egyetlen egy pont lehet, ami miatt az ember megcsinálja azt, ami miatt Illés megcsinálja azt, amit Isten neki parancsolt, ez pedig az, hogy Illés hisz Istennek, hogy bízik benne, hogy őt az Úr nem fogja félrevezetni. És ez az iskola, ez azzal kezdődik, hogy el kell menni először a Kérit-patakhoz, ez az iskola azzal folytatódik, hogy el kell menni a Sareptai özvegyasszonyhoz, engedve Isten parancsának és felszólításának. Kedves testvérek, nem tudom, hogy hol állunk mi az Istentől kapott küldetéseinkben, de olyan jó lenne majd arról is beszélgetnünk a délelőtt folyamán, hogy látjuk-e Istennek a próbáit, amelyeken keresztül szeretne bennünket vezetni az egyre nagyobb feladatok felé. Ne ijedjünk meg a próbáktól, Illés története erre bátorít bennünket. Ne ijedjünk meg akkor, amikor a mi hitünk megpróbáltatik, mert csupán Isten szeretne bennünket fölkészíteni. Olyan sokszor itt már megbukik, a mi fölkészülésünk megbukik, és ezért nem is jöhetnek a komolyabb, nagyobb feladatok, mert még nem másokról van szó. Még nem ítéletet kell hirdetni. Nem arról van szó, hogy valami olyan üzenetet kell belemondani ebbe a világba, amelyet majd bele kell mondani a Illésnek a maga idejében. Most csak arról van szó, hogy te személyesen ráhagyod-e magad az Úrra. Még nincs arról szó, hogy majd mit hirdessél bele a társadalomba. Még nincs arról szó, hogy mit mondjál a szomszédodnak. És még csak arról van szó, hogy te személyesen rámered-e magad bízni az Úrra? Rámered-e magad bízni az Úrra? Nem tudom, testvérek, hogy tudnánk-e és tudunk-e olyan eseteket mondani, amikor vizsgáztatta az Úr a mi hitünket. Amikor megértettük azt, hogy egyszerű próbák alatt vagyunk, hogy az Úr felkészítsen bennünket, de mindannyiunkat megpróbál az Isten. Mindannyiunkat megpróbál, akik szolgálni akarjuk őt, mert az ő iskolájához ez hozzá tartozik. Megpróbál abban, hadd utaljak itt vissza a tegnap estére, hogy megpróbál abban, hogy ki tudjuk-e kapcsolni például a világot magunk körül, egy napra vagy másfél napra. Megpróbál benne. Bízol-e bennem annyira, hogy ha ide szánsz egy estét, egy napot, egy másik napot, akkor nem lesz belőle károd. Bízol-e abban, hogy nem fog összedőlni a munkahelyed, a családod, hogy nem fog történni semmi az alatt az időt, amit te rám hagyatkozol? megpróbál bennünket vasárnapról vasárnapra. Olyan szomorú vagyok, amikor valaki azt mondja, hát én azért nem jövök el, mert most odahaza főzni kell. Megpróbál bennünket az Isten. Ilyen kis dolgokba próbálja meg a mi hitünket. Rám bízod-e magad? Hiszed-e azt, hogy a nekem való engedelmesség nem fog téged elvonni semmitől? Hiszed-e azt, hogy ha nekem engedelmeskedve megteszel lépéseket, akkor a mi kapcsolatunk egyre szorosabb lesz. És minél szorosabb lesz a mi egymással való kapcsolatunk, annál nagyobb feladatokra leszel képes. Van egyfajta lineáris fejlődése a hívő életnek. Az osztályok pontosan ugyanúgy, mint az iskolában egymást követik, és nem lehet ugrabugrálni. Nem lehet ugrabugrálni. Meg kell tanulni az ABC-t, meg kell tanulni a számolást, ott az első osztályban, a második osztályban, és aztán majd eljuthatunk oda, hogy Isten nagyobb feladatokat bízhat ránk, mert föl vagyunk rá készítve. Mert föl lettünk rá készítve. Testvérek, adja az Úr, hogy amikor ő próbál bennünket, és szól hozzánk, és semmi más nem vár tőlünk, csak engedelmességet, akkor legyen bennünk az illés lelkülete. Az illés lelkülete, amely itt így fogalmazza a Szentíró, hogy illés elment. Megcsinálta, amit az Úr mondott neki. Miért tette ezt meg illés? Erről szeretnék még néhány szót szólni. Azért, mert tudta azt, hogy kicsoda Isten. Tudta azt, hogy kicsoda Isten. És ha valamiért merünk engedelmeskedni Istennek, és az ő próbáiban megállunk, az nem annak szól, hogy mi milyen frankó emberek vagyunk, milyen jól tudunk már dolgokat, hanem egy dolognak a következménye lehet, ami próbákban való megállásunk, annak, hogyha mi tisztában vagyunk az, hogy kicsoda Isten. És mielőtt valaki még arra érezne késztetést, hogy most kezdjen önmarcangolásba, amiatt, hogy miért nem tudok én hinni Istenben, miért vagyok én ilyen béna, miért vagyok én ilyen szerencsétlen, miért megy ez másoknak jobban, azelőtt hadd mondjam azt, hogy tekintsünk föl az Úrra, az élő Istenre. Addig nem tudunk bízni Istenben, amíg nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Amíg nem vagyunk vele tisztában, hogy ki az, aki szól hozzánk. És ha engedetlenek vagyunk Istennel kapcsolatban, ez nem a mi bénaságunk, úgymond, hanem ez annak a bénasága, hogy nem hisszük el Istennek azt, hogy ő mindenható Úr. Könnyedén szoktunk a kicsiny hitűség bűnével bánni. Szoktunk arról beszélni, hogy vannak a hívők és vannak a hitetlenek, és a hívők egy kicsinke bűnének szoktuk titulálni a kicsiny hitűséget. Ha lehet így fogalmaznom, a kicsiny hitűség szerintem még nagyobb bűn, mint a hitetlenség. Hiszen a kicsiny hitűséget olyanok követik el, vagy olyanok esnek bele, akik ismerik Istent. Akik már ott vannak Isten közelében. És mégsem bíznak az Úrban. Mégsem ismerik őt igazán. Mégsem hiszik el róla azt, hogy ráhagyhatom magam. Hogy rábízhatom magam. Hogy nem kell kételkednem ő benne. Magamba kételkedhetek. Ez jogos is. De az Úrban nem kell soha kételkednem. Ismerjük-e az Urat, testvérek? Illés ismerte az Urat. És tudta, hogy elindulhat a Kérit patakja mellé, mert jönni fognak a hollók. Isten olyat tett, amit Illés tudott Istenről. Nem csalódott Illés Istenben. Aztán elindult Szidomba, Sareptába, mert tudta, hogy ott lesz az özvegyasszony. El lesz minden készítve. Miért? Mert az Úr mondotta. Mindig ez a kérdés, hogy igazat adunk-e az Úrnak. És ma is ez a kérdés, amin el lehet majd csendesednünk, megpróbált emberek vagyunk-e. Mi próbáltatik meg? A mi erőnk próbáltatik meg? Azt próbáltatik meg, testvérek, hogy az Úr felől milyen a mi meggyőződésünk, milyen a mi ismeretünk, és milyen a mi hitünk. Vizsgázzunk ízléshez hasonlóan jól, hiszen ha Isten ma megértett velünk dolgokat, akkor az is egy vizsga, hogy mi azokban a dolgokban engedünk-e neki. Majd engedünk-e neki? hogy a jól kiszabott és megszabott életünk esetleg más fordulatot kell, hogy vegyen. Olyan fordulatot, amelyet nem tudunk most a jelenlegi keretek közé beszorítani. Majd lehet, hogy nem tudjuk azt, hogy mit hoz a holnap, ha én engedek az Úrnak. Mi lesz akkor, ha fölborul a megszokott rend, ha én engedek az Úrnak? Hát ez a kérdés, hogy elhiszem-e az Úrnak azt, hogy ő akkor is ott lesz, ő akkor is erős lesz, hogy ő akkor is megtart, hogy ő majd akkor is kirendeli azt, amire szükségem lesz. Adja az Úr, hogy így merjük rábízni magunkat ezen a mai napon is, és miközben üzeneteket veszünk tőle, amelyeken keresztül ő motiválni szeretne bennünket, merjünk neki engedelmeskedni azért, mert ő az, aki szól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem küldesz bennünket úgy a harctérre, hogy ne készítenél föl. Köszönjük, hogy ez is a te kegyelmed és szereteted, hogy tisztogatod a mi látásunkat, hitünket, és egyre közelebb vonsz bennünket magadhoz, hogy egyre erősebb legyen a mi bizalmunk a te személyeddel kapcsolatosan, és majd egyre nagyobb küldetésekben vehessünk részt általad. Segíts, hogy ebben az iskolában hadd legyünk jó tanulókká, olyan gyermekekké, akik jól vizsgáznak. Így kérjük most is, hogy tisztogasd a mi látásunkat te rólad, és vegyél el a szívünkből mindenfajta kételkedést, mert olyan sokszor kételkedünk a te személyeddel, a te igazságaiddal kapcsolatosan. Olyan sokszor hiányzik belőlünk az a buzgó odaszánás, amely nem kérdez, hanem egyszerűen csak engedelmeskedik. Köszönjük, hogy úgy akarsz bennünket vezetni ebben az iskolában, hogy valóban minden vizsgánkban közelebb kerüljünk te hozzád. Adjad, hogy ezen a hétvégén is szorosabbra fűződhessen a mi életkapcsolatunk te veled, hogy jöhessenek a te újabb és újabb megbízásaid és üzeneteid. Urunk, hiszük, hogy te ma is szólsz. Végezd el bennünk, hogy illéshez hasonlóan engedhessünk neked. Ámen. Egy éneket mondjunk még el, a 16-os ének ebből a tizedből. Az idősebb generáció biztosan jobban ismeri, a fiatalabbak most lehet, hogy hátrányos helyzetben vannak, de velük is szoktuk azért énekelni. Tehát a 16-os ének, az Úr csodásan működik, de útja fejtve van. Az Úr csodásan működik, de útja fejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szarnyáltóan. Mint titkos bányaméjében, formálja terveit. De biztos kézzel hozzá föl, mi most még rejtve hitt. Bőcs terveit megéleli, rügyet tapasztalták, s bármit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem állt. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ne féte hát kicsin csapat, ha rád feled bőul. Kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője húl. Bízzál a Úrban rőled ő, meg nem feledkezik. Orsod sötét ő árnya köz, szent orszal.
Amen.